Különleges napunk van ma, és már délelőtt is köszönthetjük közöttünk kedves testvérünket, aki eljött hozzánk. Ritkán jut el, hogy körbejárja az ország minden gyülekezetét, és tudjátok, amikor így bemutatunk valakit, akit egyébként mindenki ismer. Én egy kicsit átnevezném őt ma, jó? Ősz Farkas Ernő testvérünk, aki a terület minden lelki terhét és gondját viseli a vállain. Sokszor nem azt szoktam mondani, hogy vezető, mert az semmit nem mond. A vezetőről azt gondoljuk, hogy a vezető az, aki roskadozik, a vezető az, aki tudja, hogy egyedül a Jóisten tud nekünk segíteni, neki segíteni, általa most nekünk is üzenni, és az igéből eledel táplálékot adni. A Jóisten áldjon meg ebben a szolgálatodban is, tegyen gazdagítson bennünket is át.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kiváltság, öröm számomra, hogy itt lehetek köztetek. Valószínű, hogy kevés olyan hely van az egyház területen, ahol szombat reggel el tudok tévedni, de ma reggel ez megtörtént, és ez jó hír volt számomra, mert találtam egy olyan helyet, amit még nem ismerek. És ez azt jelenti, hogy növekszik, hogy fejlődik a közösség. Mert ha ott lennétek, ahol 5 éve, vagy 11 éve, akkor az könnyű lenne megtalálni. Az, hogy ez egy új hely, egy új közösség, valami újnak a kezdete, ez reményteljes dolog. Az, hogy ti itt vagytok először, most először, nehézé teszi a dolgomat, mert azt a házi feladatot kaptam, hogy az avatás délután van, most délután beszéljünk valami másról. Hát nem lehet. Egyszerűen nem lehet. Miután itt körbe vezetett a gyülekezet presbitere, látom, nem csak amit itt látszik, hanem látom a sit mennyiségből is, hogy mi az, amit itt dolgoztatok, milyen rendkívüli nagy munka, szinte minden négyzet centiméteren látszik a kezetek nyoma, hát egyszerűen nem lehet másról beszélni. A mi gondolatunk oda kanyarodik vissza, és én azt látom, hogy akár ima, akár beszélgetés, akár bizonyságtevés, bármit csináltok, a téma csak ez. Hát mi is lenne más? Szóval amikor Isten jelenlétének a megfogható jelét látjuk, a mi szívünk megtelik hálával. És ez így van jó. Ez az év a reformáció éve nem csak a Dunamelléki Egyház területen, hanem máshol is, az adventista világban. Nem csak az 500 év miatt, hanem más miatt is ránk fér. De ha már így egy történelmi témához, vagy jubileumhoz is kapcsolhatjuk, akkor ez még erősebb. Annál is inkább érdekes, mivel a megújulás és a reformáció az nem egy luteri időszaknak az alkalma és az eseménye volt, hanem azt látom, hogy a Bibliában időről időre Isten támasztott férfiakat és nőket, elindított megújulási mozgalmakat, amivel vissza és visszatértek az alapokhoz. És ha az ószövetségi nagy ilyen megújulási reformációs eseményeket nézem, akkor ezek közül szinte mindegyik valamilyen építkezéshez kötődik. Nem? Ha Jósiás reformációját nézem, akkor az is ott indult el, hogy elkezdtek felújítani, megtaláltak valamit, amire nem számítottak. Egy könyvet. Azután itt van a Nehémiás, az Eszter, a Nehémiás Esdrás reformációja. Az is egy felújításhoz kapcsolódik. A templomépítéshez, a várfalak felépítéshez. És én szeretnék itt megállni, és e körül egy néhány gondolatot találni, ami talán ehhez a megújuláshoz is kapcsolódik, ami itt történik. Gondolkodtam azon, hogy miért van ez összekötve, ez a kettő. Vajon nem egy dolog építeni a saját kezünkkel, és más dolog lelkileg megújulni? Miért kötődik ez össze olyan gyakran a Szentírásban? Aztán rájöttem arra, hogy aki egy ilyen helyen időt és energiát tesz bele, beleteszi a kezét, hogy azt mondjam, összepiszkolja a kezét és a ruháját, elvesz a családjától, elvesz egyéb pénzkeresési lehetőségtől, és beleteszi, azt miért teszi bele? Ebben a világban minden azért van, hogy valamit valamiért, hogy majd pénzt kapok, majd valamit kapok, de ezt itt miért teszik bele, testvérek, az időt és az energiát? Meg tudjátok ezt mondani? Majd egyszer valaki ezt kifizeti? Majd egyszer extra időbe odaadja? Kaptok egy hónap plusz szabadságot valahonnan? Akkor miért? Mi ennek a magyarázata? Honnan, hogyan tudnátok erre válaszolni? Mutatja, valami belülről jön. Van egy belső kényszer. És ha létezik ez a belső kényszer, ami erre késztet embereket, egy közösséget, akkor az csak abból ered, hogy valami, ami nem szép, abból legyen egy szép. Nem? Egy kocsmából legyen egy templom. Ilyen emberekben ott van a vágy a változásra, a megújulásra, és ez egy belső kényszer, ami megmutatkozik ebben is. Mert aki a romokból tud egy esztétikai szépséget előhozni, abban ott van belül is a vágy, hogy holnap növekedjünk és többek legyünk, mint ma. Hát így kapcsolódik össze egy épület felújítása a reformáció üzenetével, a bibliai üzenetével. Miért van szükségünk megint reformációra, megint megújulásra? Én ebben az egyházban nőttem fel több generációs adventistaként, én nagyon sokszor hallottam ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat. Nem lehet egyszer rendbe tenni ezt a kérdést, hogy ne vegyük többet elő. Nem lehet olyan nagyot megújulni, hogy majd egy hét múlva vagy egy év múlva ne kelljen újra elővenni? Egyszer Billy Graham-től megkérdezte egy hölgy nagy nyilvánosság előtt, hogy miért beszél megint a megújulásról, ha úgysem tart sokáig. Nem provokálni szerette volna az előadót, és így válaszol Billy Graham: hölgyem, ön miért zuhanyzik ismételten, ha úgysem tart sokáig? És azután mentek tovább a következő kérdésre. Hát körülbelül ez eldönti. Nincs olyan megújulás, ami évekre megoldja ezt a kérdést. Ezért újra és újra vissza kell térni erre a kérdésre. Hát mi történt itt Esdrás és Nehémiás idejében? Círusz vallásszabadsági rendelete elindította a folyamatot, hazatérhettek Babilonból 70 év után, engedélyt kaptak a templom felépítésére, pénzt kaptak a költségvetésből, az állami költségvetésből, nem is keveset, amit örömmel elfogadtak, azt mondták, elég hosszú volt ez a 70 év, hogy legalább ennyiben kárpótolja őket a hatalom. És hosszú évek teltek el, hogy volt engedély, volt ember, volt pénz, tervek is voltak, tehát a Salamoni templomra, ami volt, aki emlékezett, de a tervrajzát biztos sokan őrizték a fejükben, meg annak a helye is megvolt még. Mi hiányzott? Még azok is hazajöttek. Egy része, nem mindenki jött haza. Minden megvolt ahhoz, hogy a megújulás, az építkezés, a közösség megerősödés elinduljon. És mi történt? Semmi. Mi van akkor, amikor minden adottság megvan, és mégsem történik semmi? Ez egy bosszantó helyzet. Jó az, amikor nincs termünk, azt mondjuk, azért nem megy a misszió, mert nincs termünk. Amikor kevesen vagyunk, azért nem megy, mert kevesen vagyunk. Vagy azért, mert nincs pénzünk. Vagy nem tudom. Olyan jó, ha tudunk találni mindig valami okot, hogy miért nem haladunk valamivel. De amikor minden megvan, ember van, épület van, pénz van, mégis valami hiányzik. És ekkor az Úr elküldi Aggeus prófétát, aki megfogalmazza, hogy miért van szükség a dolgokat másként látni. Aggeus könyve első fejezet második versétől ezt mondja Isten igéje: így szól a seregek ura, ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének az ideje. Az Úr igéje azonban így szól, Aggeus proféta által: hát annak itt van az ideje, hogy ti magatoknak faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban heve. Azért így szól a seregek ura: gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megittasodni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzt. Tudja valaki, hogy mennyi idő telt el a rendelet és a templom felszentelése között? Nem tudjuk, meg lehet tippelni. Tehát 70 éves fogságból jöttünk haza, engedéllyel és pénzzel. Mennyi idő telik el, amíg elkezdik és befejezik a munkát? 21. 21 évig nem történik semmi. Úgy, hogy minden megvan ahhoz, hogy történjen valami. De 21 évig semmi. Mióta tart ez a felújítás? Fél éve? Hogy éreztétek úgy menet közben? Soha nem lesz vége, de ismerem ezt az érzést. Soha nem lesz vége. És ha összehasonlítjátok ezt a 6 hónapot a 21 évvel, kiderül, hogy nem volt sok. Csak 6 hónap. De itt 21 évig nézték és kerülgették a romokat, és azt mondták, hogy hát ennek soha nem lesz vége. Persze, hogy nem lesz vége, mert soha nem kezdték el, hogy legyen vége. 21 évig erőt és bátorítást gyűjteni. Hát nem kis dolog. Mi a hőmérő? Mi az a piros zóna, ami azt mutatja, hogy eljött a megújulásnak az ideje? Ageu szerint. Vagy olvastuk. Amikor egy közösség tagjai a saját boldogulásukat, a saját előnyüket többre tartják, mint a közösségnek a fejlődését. Azt mondja Ageus, eljött az ideje megújulásnak. Amikor fontosabb, hogy velem mi történik, az én házammal mi történik, az én ügyeimmel mi történik, az én időmmel mi történik, mint a közösséggel. Ez annak a jele, hogy elérkezett a változásnak az ideje. Amikor minden feltétel megvan, csak ember nincs a szolgálathoz. Amikor megtelnek a sorok szombaton, de hétköznap nem találunk senkit egy szolgálathoz, azt mondja Ageus, eljött a megújulásnak az ideje. Tudjátok, milyen kellemetlen érzés? Amikor van egy egyszerű szolgálat a gyülekezetben, és az tényleg egyszerű. És hányszor volt ilyen beszélgetés? Ja, csak hát ez bárki meg tudja csinálni. Ez annyira egyszerű, hogy akárki meg tudja csinálni. És amiatt, mivel bárki meg tudja csinálni, ez is senki nem csinálja meg, mert hogy az akárki megcsinálja. És így elmaradnak dolgok, egyszerű dolgok, amik a közösséget, a missziót előre vihetnék. Azt mondja Ageus, ha ilyet láttok, ez annak a jele, hogy eljött a megújulásnak az ideje. Azután van egy másik vészcsengő. Amikor minden erőfeszítésünk ellenére azt érezzük, hogy bár az életünk első számú prioritás, mégsem jutunk egyről a kettőre. Nem haladunk. Sem az anyagi dolgainkkal, sem a családi dolgainkkal, sem a nagy terveinkkel. Ez a lyukas erszénynek a szindrómája. Gyűjtünk, beletesszük, időt teszünk, energiát teszünk bele, de nem jutunk semmire. Sokszor van ilyen érzésünk saját magunk, van ilyen érzésünk a családban, és néha van ilyen érzés a közösségben. Tesszük, beletesszük, de nem jutunk semmire. Azt mondja Ageus, amikor ilyet látunk, nem annak jött el az ideje, hogy megkeressük, hogy ki a hibás. Mert ez a reformációnak a kibuvója. Amikor nem azt mondjuk, hogy eljött az ideje a változásnak, hanem keressük meg, hogy ki miatt lyukas az erszény. Keressük meg, fogjuk meg, kövezzük meg, dobjuk ki, és mi nyugodtan, nyugodt lelkismerettel csinálhatjuk ugyanazt ugyanúgy. Nem, ha nem jutunk egyről a kettőre. Azt mondja az ige, Ageus proféta, álljuk meg, mert ideje meggondolni a mi útjainkat. Ideje újra szabni a mi útjainkat, mert eljött a megújulásnak az ideje. Végül elkezdték 21 év után. A templom felépült Esdrás vezetésével. És azután egy nagy lélegzett vétel következett, hogy már sikerült. Megvan. Megvolt az avatás az épületnek. Igen ám, de a városfalak romokban maradtak. Hozzá se nyúltak. És minden elvégzett munkának óriási az öröme, de van egy kis veszélye is. Hogy utána leülünk. Elvégeztük. Megvan. Ez nem ez a helyzet lesz itt Kistarcsányi, nem, mert teljesen biztos vagyunk. De azért mondom el, elég sok tapasztalatunk van, hogy gyülekezett apait, anyait beletett, amikor a felújítás után, amiután megvolt, na most üljünk le és nézzük egy pár évig. Nem azért csináltuk, hogy nézzük, hanem azért csináltuk, hogy behívjuk az embereket. Amíg Ricsivel kimentünk, és kicsit megnéztük, körbejártuk az épületet, rövid ideig álltunk itt, az alatt 2-3 ember ott megállt, olvasta a plakátot. Rossz helyre jöttetek, ha itt üldögélni akartok. Itt nem lehet majd üldögélni. Az emberek itt megállnak, az emberek kíváncsiak, hogy ezt miért csináltátok. Nem lehet csak ülni és csodálni, hogy ez megvan. Igen, de Nehémiás, Esdrás Nehémiás idejében pont ez történt. Leültek és néztek, hogy megvan a templom. Felszenteltük, felépítettük. megcsináltuk! Mennyi idő telt el? A templom felszentelése és a falak építésének az elkezdése között. Mennyi idő telt el? Ezért kell járni bibliai olimpiára, fiatalok, mert ezek úgy mennének, ezek a kérdések, csak úgy egyből. Sokan azt gondoljuk, hogy mi nekünk nem kell, mert tudjuk a Bibliát, hát például egy ilyen. És ezekben a kis apróságokban nagyon sok a tanulság. Persze ez nem egy igéből olvassuk, hanem kettő-hármat össze kell rakni. Hány év telt el? 10? 30? 21? Még egy 21? Más? 21, senki többet? 25? Hát nem fogjátok ki találni. 40? Még mindig nem találjátok ki. Még több? 69. 69 év telik el, hogy nem jutnak el a templomtól a várfalakig. Mennyi volt a fogság? 70 év. Még egy 70 év. Szabadon. Mégis fogságban. Úgyhogy nem jutnak el az egyes ponttól a kettes pontig. Pedig legalább annyira fontos volt a városfal, ahhoz, hogy a közösség normálisan éljen, mert ez egy hatalmas biztonsági kérdés volt abban az időben. Nem volt kész, nem volt meg, nem volt senkinek biztonságos hely Jeruzsálem, amíg nem voltak falak. 69 évig várnak valami jobb időre, valami ihletre, valami nem tudom mire, hogy elkezdjük. Nehémiás Babilonban él, ekkor a király udvarában, miniszteri rangban. És a testvérektől híreket hall, hogy még mindig romokban állnak a városfalak. Nehémiás már Babilonban született nyilván. Fiatalember, ő nem élt soha Jeruzsálemben. De a szíve ott volt. Az identitása jeruzsálemi volt. Isten népéhez tartozott. És amikor hallja ezeket a híreket, megkeseredett. Elkezdett sírni. A változáshoz és a megújuláshoz mindig kell legalább egy ember, akit az a helyzet, ami van, szíven üssön. Amíg magyarázatokat találunk, addig nem lesz megújulás. Amíg embereket keresünk és hibákat keresünk, nem lesz megújulás. Kell egy ember, akit szíven üssön, és Nehémiás ez volt. Mennyi szerepe volt neki ebben a 69 évben? Mennyit tett ő hozzá ahhoz, hogy 69 évig ne történjen semmi? Mennyit? Semmennyit. Ott se volt. És mégis ő volt az, akit szíven ütött ez a hír. 69 éve, és még nincs semmi? És ez az ember mit tesz ezután? Oda megy az Úr elé, és bocsánatot kér a 69 évért, azért, hogy nem történik semmi. Nem azt mondja, Uram, bocsásd meg az ott lévő embereknek a bűneit, akik nem építettek, hanem bocsásd meg az én vétkeimet, a mi vétkeinket. A megújulás nem lehet magas lóról elindítani. Hogy majd én megoldom, majd én megmondom, hogy hogyan kell végrehajtani. Az ilyen reformációból csak zűrzavar lesz. Alázattal kesergett az Isten előtt. Tőle kérte a megoldást. És ez az alázat az, ami változást tud hozni Isten népének az életében, egy közösség életében. Nem azt, hogy kiírom azt, hogy testvérem, én már megújultam, van egy nagyszerű tervem, én vagyok itt a gurú, én majd megmondom, hogy kell csinálni. Ebből nem lesz megújulás. Ebből pártoskodás lesz. Mert akkor jön még valaki, azt mondja, nem úgy kell, hanem így kell. Nehémiás sírt, és imádkozott, és bocsánatot kért az ő bűneiért. Ebben van a változás. Akkor nem valahonnan megmondjuk, hanem a térdeinken megvívjuk. Ez Isten reformációs útja, és ez ma sincs másként. Nehémiás nem adta fel. Még egy kérdésem, hány hónapig tartott az ima? gondolkodás, tervezés. Ma bekattantak az idő kérdéseim. De hát ti is időben érzékeltétek a 6 hónapot, ezért szeretném én is ennek az idejét mögé tenni egy másik bibliai időnek. 4 hónapig tartott. Imádkozott és tervezgetett. Imádkozott és tervezgetett. Nem sok esélye volt neki, hanem az esély ott jött, amikor a király meglátta az arcán, hogy valami nem stimmel. Életveszélyes kockázat volt. Mert a király társaságában senki nem lehetett rossz kedvű. Árulás elének számított. De nem tudta palástolni az érzéseit. És amikor a király megkérdezte, hogy mi bánt, őszintén elmondta, hogy mi bánt. Ez volt a csoda. Amikor a király azt kérdezte tőle, Nehémiás, mit kívánsz? Én nagyon sokat gondolkodtam ezen a mondaton. Ha Nehémiás 4 hónapig nem gondolkodik ezen, hogy tudott volna válaszolni erre a kérdésre? Tehát vannak az életben ritka pillanatok. Egy királynak a figyelmi küszöbe az lehet, hogy 15-20 másodperc, azután jön egy következő ügy, mégiscsak egy nagy birodalom királya, nem egy ilyen kis provinciának az akármije, valahol a világ végén, mi az neki Jeruzsálem. Tehát Nehémiás tudta körülbelül, hogyha el tudja mondani 15 másodpercben, megvan, ha meg nem, akkor nincs meg. Hogy tudja valaki 15 másodpercben elmondani, hogy mit szeretne? Hát úgy, hogy 4 hónapig gondolkodik és imádkozik rajta. Néha mit szeretnénk, hogy az Úr meghallgassa az imáinkat így egy perc alatt. De az Úr néha időt ad, hogy mi magunk gondoljuk át, hogy mit akarunk és mit kérünk. Néha a meg nem hallgatott, vagy úgy tűnik, hogy meg nem hallgatott imáknak célja van az életünkben. Isten azt akarja, hogy rágjuk át magunkat rajta. Legyünk benne. Legyünk a témában, és amikor megkérdezi a király, Nehémiás, mit akarsz, olvassátok el, 15 másodperc alatt el lehet, hogy nagy levegőt vesz, és elmondja, hogy el akar menni, hova akar menni, mennyi időre akar elmenni, mikor jön vissza, milyen leveleket kér, milyen jogosítványt, hadseregből hány embert, mennyi támogatást kér. A király lélegzete is elállt, és azt mondja, ha te ennyire tudod, hogy mit akarsz, menj és csináld meg. És ez nekem nagyon tetszik. Tudjátok, miért tetszik? Azért, mert sokszor hallom azt, hogy Isten népét a Szentlélek vezeti. Én ebben tökéletesen egyetértek. De kell-e tervezni? Vagy Isten mindig a következő pillanatra megmondja, hogy mit csináljunk. Sokan azt mondják, abból látjuk, hogy a Szentlélek vezet, ha nem tervezünk. Én ezzel nem értek egyet. Nehémiás alapja. Nehémiás imádkozik, és az imádságos 4 hónap alatt Isten adta a gondolatokat, és ezeket Nehémiás összerakta egy csomagtervbe. És amikor eljött a pillanat, akkor kiterítette. És Ellen White pontosan erről beszél, amikor azt mondja királyok és profétákban, hogy Isten gyermekeinek nem csak hinni és imádkozni kell, a gondos megfontolás és a jól átgondolt terv. Ma is épp oly nélkülözhetetlen a szent vállalkozásainknak a megvalósításához, mint a jeruzsálemi falak újjáépítésének idején. Tehát az imádság és a hit ott kezdődik, de ez nem gátol meg abban, hogy gondos tervet készítsünk. Mit akarunk, miért akarunk, kikkel akarjuk, mennyiből akarjuk, kiket célzunk meg, és bár a falak állnak, de valószínű, hogy a misszió falainak az épüléséhez ugyanilyen tervekre van szükség, itt Kistarcsán is. És föl kell tenni, mielőtt elindulunk az egyszerű kérdéseket. Mikor, mit, kivel, kiknek, mennyivel, és kik fognak segíteni. Ezt tanítja Isten igéje a megújulás és a reformáció üzenetében. Nehémiás nem csak imádkozott, nem csak tervezett, hanem jó tettek embere is volt. Van Isten népe is között is ez a munka megosztás, valaki tervezik, más valaki meg megcsinálja. De Nehémiás nem ilyen volt, hanem ő volt az, aki elindult. És megérkezik Jeruzsálembe. Semmit nem bíz a véletlenre. Istennel indult bizalommal, egy nagy tapasztalattal a lelkében, de azért katonákat kér, hogy tekintélyt adjon a küldetésének, leveleket kér, hogy ne vádolják meg hatásköri túlépéssel, leíratja a munkaköri leírását, a jogait, a kiváltságait. De amikor megérkezik, körbejárja éjszaka vagy hajnalba, körbejárja a romokat, és másnap úgy áll a nép eléd, mint aki tudja, hogy mit kell csinálni. És azután Nehémiás mindenkire oszt feladatot. A megújulás az nem egy embernek a munkája. Nem arról szól, hogy van egy nagyszerű presbiter a gyülekezetnek, aki megcsinálja. Vagy van egy nagyszerű lelkésze a gyülekezetnek, aki elvégzi a gyülekezet misszióját. Nem. Nem Nehémiás építette fel a falakat, hanem beállít mindenkit. A harmadik Nehémiás könyve harmadik fejezetét elolvassátok. Nem tudom, valaha elolvastátok? Megmondom őszintén, én nagyon sokszor, sőt, én mindig kihagytam. Aztán egyszer úgy voltam vele, hogy hát, ha belealszom, akkor is végigolvasom, csak nevekről szól. Csak nevek. És el lehet olvasni őket. Azt mondtam, hogy végig fogom olvasni akkor is, ha bármi is történik. Mert valami oka van ennek a fejezetnek a Bibliában. Miért hagyta ránk Isten? Kit érdekel, hogy akkor kik milyen szakaszt építettek? És rengeteg tanítás van benne. Például benne van az, hogy nem csak szakembereket vont be, hanem dolgoztak papok, illatszerkészítők, ezek a patikáriusok voltak, ezt nagyon megfigyeltem, meg is ragadott valami miatt. Aranyművesek, igazán a kezük nem a téglához, nem a nagykövekhez szokott is, aranyművesek, kereskedők. Nem számított, hogy kinek milyen volt az előképzettsége és a szakmája, mindenki kapott egy falrészt, és meg kellett csinálni. Azután minden korosztálynak és mindkét nemnek lehetőséget adott részt venni a munkában. Külön kiemeli ez a fejezet, hogy még nők is, és felsorolja a női neveket is. Isten népe között nincsenek különbségek. Fiatalok, idősek, nők vagy férfiak. Nehémiás mindenkire ráosztott egy falrészt. Azután Nehémiásnak volt egy nagyon nagy ötlete. Mindenki a saját háza közelében dolgozott. Miért? Miért? Mert jó lesz a fa. Nem csak közösségi érdek, hanem a személyes családi biztonsága is volt, hogy ne pont ott dőljön be a fal, ahol ő lakik. Ezért nagyon lelkismeretesen dolgoztak. És ez azt mutatja, hogy amit az Isten munkájáért végzünk, az visszahat ránk. Az a mi biztonságunk is. Ha a közösségnek jól van dolga, az visszaad a családunk, a családunknak is jól lesz dolga, mert a családunk erőt nyer, békességet nyer, bátorítást nyer egy ilyen közösségből. Azután azt a fejezet azt is tartalmaz, hogy világosan meghatározta a feladatokat, a felelősségeket, kinevezte a munka felügyelőit, a védőket, nem kaotikusan dolgozott Isten népe, ki mit ér, ki ahogy éri, ahol neki tetszik. Nem. Isten népe rendezetten működik. Nézzétek meg, hogy Ellen White látomásokat lát, vagy az Ezékieli látomást kommentálja. Mindig úgy látja, hogy Isten népe rendezett seregként halad, ahol mindenkinek megvan a maga feladata, és abban kell jó legyen, és azt kell elvégezni. Reformáció, mivel építkezés, soha nem egyenes út. Tele van fáradtlan kihívásokkal. Nem tudom, részleteiben nem kérdeztem el, hogy hogy telt el ez a 6 hónap. Csak szépet és jót hallottam, hogy a közösséget összekovácsolta. Hogy a közösség megerősödött ebben. Akkor kimaradt egy tapasztalat, ami Nehémiáséknál nem maradt ki. És a legtöbb gyülekezeti felújításnál nem maradt ki, de kistartsa valami miatt egy hatalmas kivétel. A felújításban és az építkezésben mindig ott a konfliktus is. Mindig jelen van, kivétve kis tartsán. Mert hogy ez...
Nem kivétve?
Ó, egy világ gyölt össze benne. Akkor jó, akkor a Biblia úton haladtatok. Mert nem lehet másképp. Mert mindenkinek megvan az elképzelése, mert ez nem valakié, ez mindenkié. És ha arra kerül a sor, hogy milyen színű legyen a szőnyeg, vagy a függöny, vagy a fal, és netalán ezt valaki megkérdezi a közösségtől, testvérek, milyen színű legyen, ahelyett, hogy megcsinálná, hát az biztos, hogy legalább 3 táborra oszlik a gyülekezet, és jön a konfliktus. Ha itt nem is volt ilyen, Nehémiás idejében volt. Jöttek külső emberek, akik próbálták akadályozni. Azután belülről is támadt konfliktus. Próbálták elkedvelni, megállítani Nehémiást a munkájában, megfélemlíteni. És hát mit mondjunk? Azért Nehémiás is hát ebbe a konfliktusba beletette, ami az ő része volt. Nehémiás sem volt tökéletes. És ne is várjátok el, hogy akik a szívüket és a lelküket beleteszik, hogy azok ne hibázzanak. Ne várjátok el vezetőktől, se lelkésztől, se presbitertől, hogy ők ne hibázzanak. Tudjátok, ki nem hibázik? Én megmondom. Aki ott sincs. Aki ott sincs, az tökéletes ember. Aki betoppan aznap, amikor az átadás van, az nem hibázott. Konfliktusmentesen végigélte ezt a 6 hónapot. De aki itt volt minden héten, az csak összezördült másokkal. Nehémiás ő bevallja, azt mondja, hogy megtéptem néhányat közülük. Néhánynak a szakállát megtépte. Hát nem egy kedves bizottsági fegyelmezési mód. Nem is mondja, nem is mentegetőzik. De azt mondja, hát ez történt, testvérek, ez történt. Túl sok volt az adrenalin bennem. Megtéptem néhányat közöttük. Konfliktussal jár. A megújulás és a reformációban konfliktussal jár. De Istennek ezzel is terve van. Mert a konfliktusokat meg kell oldani. Nem? Nem lehet tovább menni azzal. És miközben megoldjuk, még erősebbek leszünk. Mert most már nem csak a falakat építettük, hanem a kapcsolatokat, egymás lelkét is építettük. Megtanultunk megbocsátani, megtanultunk tolerálni más véleményt is, nem csak azt, ami a sajátunk. Megtanultunk együtt munkálkodni, megtanultunk néha lemondani a saját véleményünkről, és ez több hozadék, mint az, hogy pontosan derékszögben van, vagy nincs derékszögben az a sarok. Ez sokkal több ettől. És én biztos vagyok benne, hogy ez a közösség ezt megtanulta. És van egy szám, amit tudni fogtok. Ilyen lelkülettel hány nap alatt épültek föl a falak Jeruzsálem körül, körbe? 50. Rekord idő alatt. Egyszerűen nem tudjuk elgondolni, hogy lehetett ilyen rövid idő alatt felépíteni a falakat. Mert ahol van összefogás, ahol tudjuk, hogy mit akarunk és miért akarjuk, ott Isten áldása nem marad el. Testvéreim, a templom rész megvan. Délután felavatjuk. A falak ezután következnek. A falak Jeruzsálem körül kis tartsa esetében a misszió folytatása. Hogy ez az épület megteljen üdvözülendőkkel. Hogy itt élet és program legyen, nem csak egy héten egyszer, 10 és 12 között, hanem lehetőleg minél többször. Tehát emberek, akik megállnak, legyen mindig valaki, aki kimegy, és azt mondja, belülről is meg lehet ám nézni, és találkozik mosolygós emberekkel, találkozik szerető emberekkel, és egy olyan légkörrel, ami azt mondja, hogy hát ez jobb, mint amikor ott ittunk a fás színben, mert itt ami lelkünk épül, békességet és erőt kapunk. Legyen egy sziget, és tartsam, ahova jó jönni. Ezek a falak, ezeket kell tovább építeni a templom után. És a Jóisten adjon nektek ez nagyon-nagyon sok erőt, és legalább annyi tapasztalatot, amennyit kaptatok bátorításként abból, ahogy ez a gyülekezethez került, és ami történt ez alatt, az a 6 hónap alatt. Ezért imádkozom úgy a lelki, mint a fizikai előmenetelért. Jóisten áldjon benneteket. Amen. Tanítást, amit Nehémiásig idejéből adtál, és köszönjük ennek a gyülekezetnek a tapasztalatát, hogy ugyan a építkezési folyamatban, és hogy mindkettő arra int és arra buzdít bennünket, hogy a mi lelki megújulásunkat se hanyagoljuk el. Úgy, ahogy lehetséges romokból egy szép épületet hozni, ugyanúgy a te lelket képes a mi életünk romjaiból is felépíteni. Valami olyat, ami bizonyságot tesz a te átalakító hatalmadról. És szeretnénk ezt a reformációt, nek a személyes közösségi részét így megtapasztalni. Egy olyan közösségé váljunk, ami erről a hatalomról tesz bizonyságot, ami embereknek reménységet ad ebben a városban, hogy nincs úgy elrontva az életük, hogy ne legyen abból más élet. Tudunk, hogy aki ide betéved, ezzel találkozzon. Ezzel az üzenettel, ezzel a reménységgel, és egy ilyen hatalmas Istennel. Köszönjük neked ennek a tanúságát, ennek az örömét, ennek a megerősítését, és ezt szeretnénk elvinni. Ezt a változást ad meg a mi életünkben, a családjaink életében, és a közösség életében is. Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.
Jézus segíts célom látnom, mennyit úgy küzdök. Támogassa a súlyos harcban, hogy ha gyengülök. Vagy ha csábít a világ, légy meg, hogy ha bánt,
Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.